Változik a felsőoktatási törvény, hamarosan kiderül, mi szerepel a hallgatói szerződésekben. Lengyelek és magyarok közösen emlékeztek a katinyi vérengzés áldozataira Budapesten. Autósok tüntettek a járhatatlan utak miatt Romániában, Kárpátalján sárral töltik fel a kátyúkat. A híradót látják, jó estét kívánok! 20 év alatt kellene ledolgozniuk az állami ösztöndíjas hallgatóknak a tanulmányi idejüket, derül ki a Nemzeti Felsőoktatási Törvény módosítási tervezetéből. A javaslatba bekerült többek között az is, hogy a visszafizetés alól mentesül, aki diplomaszerzést követően 3 gyermeket szül, illetve aki csak 1 vagy 2 fél évet végez el.
Most a gondolat.
Január végén a felsőoktatási kerekasztal első ülésén 3 munkacsoportban a hallgatók és a rektorok mellett gazdasági szakemberek is részt vettek. A hónapokig tartó munka végén közösen tettek javaslatokat arra, hogy alakítsák át a felsőoktatást. Eszerint a hallgatóknak a diploma megszerzése utáni 20 éven belül kellene hazai munkahelyen ledolgozni a tanulmányi idejüket. A beadvány tartalmazza azt is, hogy nem kell fizetni annak, aki időközben 3 gyereket szül, és annak sem, aki 1 vagy 2 fél éven belül otthagyja az egyetemet. A HÖOK bár továbbra sem tartja jó megoldásnak a hallgatói szerződést, elfogadja a parlamentnek benyújtott módosítást.
Mindenképpen egy javulást sikerült elérnünk, és kedvezőbb feltételek vannak most ebben a nyilatkozatban majd, úgyhogy ez az opció volt a felmerült lehetőségek közül a legkedvezőbb számunkra, úgy érezzük.
Klinkhammer István, felsőoktatásért felelős államtitkár, tegnap az M1 Este című műsorában arról beszélt, hogy tanulmányaik finanszírozásáért cserébe a hallgatóknak elég lesz annyi ideig itthon dolgozniuk, ameddig állami ösztöndíjasként tanultak.
Tulajdonképpen a tanulmányait honorálja a közösség, tehát fizeti a közösség, csak annyit vár el tőle, hogy a végzése után annyi ideig, amennyit fizette a közösség, Magyarországon a magyar nemzet javára tevékenykedjen a szakmájába.
A felsőoktatási törvény módosításáról szóló javaslatot az emberi erőforrások minisztere pénteken nyújtotta be a parlamentnek. Ha elfogadja az országgyűlés, akkor a kedvezőbb feltételek a már korábban megkötött hallgatói szerződésekre is érvényesek lesznek.
Az Együtt 2014 Párbeszéd Magyarországért Választási Szövetség szerint a kormány nem tette meg a szükséges előkészületeket ahhoz, hogy az első osztályba jelentkezőknek legyen helyük az általános iskolákban. Karácsony Gergely független országgyűlési képviselő ezért azt javasolta, nyithassanak új osztályokat azok az általános iskolák, amelyekben többen jelentkeztek a meglévő helynél. A PM elnökségi tagja azt is kezdeményezte, hogy a 2007 nyarán születettek maradhassanak az óvodákban, így csökkenne az első osztályba jelentkezők száma. Emellett az óvodai férőhelyek számának bővítését is várják a kormánytól.
Hamarosan a 3 éves gyerekeknek kötelező lesz a beóvodáztatás. Jelenleg több tízer férőhely hiányzik az óvodákból. Nyilván az óvodák most éppen azért próbálnak úgymond megszabadulni a 2007 nyarán született gyerekektől, hogy helyet csináljanak a később érkező óvodásoknak.
A Klebersberg intézmény fenntartó központ szerint április 30-áig minden iskolás gyermek helyét megtalálják és besorolják valamelyik osztályba. A központ vezetője szerint addigra a szülők is megkapják gyermekük felvételéről szóló határozatot. Nem újdonság azonban, hogy bizonyos iskolákban nincs hely, hiszen évek óta vannak olyan intézmények, ahol többszörös a túljelentkezés. Marekné Pintér Aranka kijelentette, szomorú, ha ezt a kérdést vásári témává teszi bármelyik politikai erő, ugyanis most a szülőket inkább megnyugtatni kellene. A jövőben megkönnyítik annak a lakhatási támogatásnak a feltételeit, amelyet azok kaphatnak, akik az otthonuktól 100 kilométerre vagy annál messzebb vállalnak munkát. Ez a lehetőség fél éve áll a munkavállalók rendelkezésére. Baranyából inkább elmennek, és csak kevesen érkeztek messziről dolgozók.
Állandó lakcím, ideiglenes lakcím.
A kettő között több mint 500 kilométer van. Kovács Beáta Kazincbarcikáról költözött párjával Pécsre azért, hogy egy informatikai cég projektmenedzsere legyen. Pályakezdőként igénybe vehette a lakhatási támogatást, fél évre 90 000 forintot kap az államtól.
Nekünk ez a támogatás, ez körülbelül azt jelenti, hogy minden hónapban tudom normálisan törleszteni a diákhitelemet. Félre tudunk tenni.
Az első fél évben a támogatás maximum 100 000 forint. Azok kaphatják, diák, akik 100 kilométerre vagy annál messzebb mennek dolgozni az otthonuktól, vagy 6 óránál többet kell utazniuk.
Eléggé szigorúak a szabályok.
A pályakezdőkön kívül jogosultak a legalább 3 hónapja regisztrált álláskeresők, vagy azok, akik csoportos létszámleépítésben veszítették el munkájukat. Baranyából 46 ember tudott elmenni így egy másik városba dolgozni.
Most már fél éve működik ez a támogatási lehetőség. Szó van arról, hogy felülvizsgálják a fél év alatt szerzett tapasztalatok alapján ennek a követelményrendszerét, ennek a támogatásnak, és megpróbálnak könnyíteni a feltételeken.
A felülvizsgálat célja az, hogy még több pályázatot tudjanak befogadni. Például elég lesz 5 óra utazás, a munkaszerződés megkötése után is lehet majd szerződést kötni az állammal, és az albérleti díj előlegeként is felhasználható lesz a támogatás.
Videó felvétel készült róla, ahogyan a Demokratikus Koalíció egyik szimpatizánsa falhoz nyomja a Fidesz egyik aktivistáját, majd megpróbálja a kezéből kicsavarni a kamerát. Az eset Békásmegyeren történt, ahol a DK más baloldali pártokkal ugyanazon a téren gyűjtött ruhát a rászorulóknak, ahol a Fidesz a rezsicsökkentést támogató aláírásokat gyűjtötte. A DK-s aktivista azt állítja, azért kezdődött a dulakodás, mert nem akarta, hogy felvétel készüljön róla. A Demokratikus Koalíció közleményében azt írta, aktivistájuk csak eltakarni akarta az objektívet a kezével, ennél több nem történt. A Fidesz szerint már 2 helyszínen támadtak aláírásgyűjtő aktivistáikra, és a rendőrség eljárást indított. Az Orbán kormány hatalomra kerülése óta elvette azt a pénzt a családoktól, amelyet korábban a gyermekeikre és a kultúrára fordítottak. Ezt állítja az MSZP. Török Zsolt, a párt szóvivője, azt mondta, a kabinet az elmúlt 3 évben egyetlen fillérrel sem emelte a családi pótlékot, ezzel egy 2 gyermekes család 70 ezer forintot vesztett. Török Zsolt szerint a családok ezért a gyermekeik nevelésére vagy a kultúrára tudnak kevesebbet fordítani. Az MSZP számításai szerint nagyjából 20 ezer forinttal.
A családokat tehát Orbán Viktor és társasága, a Fidesz kormány jelentősen megkurította ezt a 20 000 forintot, lenyúlta, elvette tőlük, és most nagykegyesen különböző trükkökkel próbálja magához édesgetni ezeket a családokat. Én azt gondolom, hogy a magyar emberek átlátnak a szitán, és azt látják, hogy Orbán Viktorék narancssárga mancsa inkább tőlük csak elvett az elmúlt 2 évben, elmúlt 3 évben.
Lengyelek és magyarok közösen emlékeztek a katinyi vérengzés áldozataira Budapesten. A Honvédelmi Minisztérium parlamenti államtitkára Varga Tamás azt mondta, ami 1940-ben Katinyban történt, az minden európai polgár és minden igaz ember története.
Koszorúzással emlékeztek a katinyi vérengzés hőseire az óbudai Katinyi Mártírok emlékművénél. A tragédia helyszínét mintázó erdőformájú alkotásnál a lengyel harc és mártíromság emlékét őrző tanácsminisztere azt mondta, az emlékpark a magyarok és a lengyelek számára is különleges. 2011-es felavatásakor ugyanis ez volt az első Lengyelországon kívüli katiny emlékmű Közép-Európában. A két nép barátsága és szolidaritása, mely oly látványosan megmutatkozott 1920-ban, a II. Világháború idején és 1956-ban is, megjelenik a szovjet totalitarizmus áldozatairól való megemlékezés kapcsán is, mondta Andrzej Krzysztof Kunert. 1940 tavaszán a nyugat-oroszországi Katinyban Sztálin parancsára a belügyi népbiztosság hidegvérrel meggyilkolt mintegy 22 000 lengyel hadifoglyot, a lengyel hadsereg tisztjeit, rendőröket és polgári személyeket. A mészárlás célja a lengyel nemzeti elit kiirtása és a független lengyel szellem elpusztítása volt.
Katyin története minden európai polgár és minden igaz ember története, aki nem hajlandó elfeledni mindazt, amin az Isten nélküli 20. században az emberiség átment.
Katyin tragédiájához 3 éve egy másik is kapcsolódik. A vérengzés 70. évfordulójára tartva Szmolenszk közelében lezuhant az a repülőgép, amelynek fedélzetén Lech Kaczyński lengyel államfő és kísérete utazott. A tragédiát senki nem élte túl.
A 20. század totalitárius rendszereinek büntetteit bemutató vándorkiállítást nyitottak meg Nagyváradon, a Párciumi Keresztény Egyetemen. Tőkés László európai parlamenti képviselő szerint azért fontos ez a kiállítás, mert párhuzamba állítja a kommunizmust és a fasizmust. Tőkés László szerint az embertelen rendszerek áldozataira azért kell emlékezni, mert a világon továbbra is léteznek olyan országok, amelyekben elnyomásban élnek az emberek, és azért is, mert Európa keleti felén is tovább él a kommunizmus.
Ez a kiállítás épp azt a célt szolgálja, hogy ültessük életbe az elvi szinten tisztázott történelmi politikai valóságot. Az oktatás terén várnak ránk nagy feladatok, és hát erről mind folyamatban lévő ügyek, ezek mind folyamatban lévő ügyek az Európai Parlamentben.
Halál Pajtics-ra és követőire ilyen feliratú plakátok jelentek meg több vajdasági településen. Bojan Pajtics a vajdasági kormány miniszterelnökét fenyegető plakátok azután jelentek meg a többi között Újvidéken, Nagybecskereken, Nagykikindán, hogy a nacionalista szerb haladó párt mintegy 30 ezer híve tegnap Újvidéken tüntetett. Bojan Pajtics-ot azzal vádolták, hogy szét akarja szakítani Szerbiát. Pajtics korábban egy nyilatkozatot akart előterjeszteni a tartományi törvényhozásban a vajdaság alkotmányos és törvényes jogainak védelméről. Szerinte a nyilatkozat arra szólítja fel Belgrádot, hogy tartsa tiszteletben a vajdaság gazdasági, kulturális és politikai önállóságát, amelyet a szerb alkotmány és a törvények is garantálnak. Beiktatták a szerbiai református keresztjén egyház új püspökét, Halász Bélát a Pancsova melletti Hertelendi falván. A helyi gyülekezet a Kárpát-medence egyik legdélebbi református közössége.
A mai nap az egész magyar reformátusságnak az ünnepe.
A nemzeti összetartozásról beszélt Bölcskei Gusztáv magyarországi református püspök a Hertelendi falvi templomban. Itt iktatták be a szerbiai református keresztjén egyház új püspökét.
Azért is vagyunk itt a Kárpát-medence minden szegletéből, Erdélyből, Felvidékről, Magyarországról, Horvátországból, hogy azt juttassuk kifejezésre, hogy a mi számunkra az egyjövő tartozás az egy természetes egység és kívánalom.
Itt szól az örökkévaló Isten, járj előttem és légy tökéletes. Amen.
Az új református püspök szerint nagy feladatok állnak előtte. Noha a magyar református egyházzal régóta jó kapcsolatokat ápol, szükségesnek érzi szorosabbra fűzni az együttműködést a többi kárpát-medencei és a nyugat-európai református egyházakkal. A legfontosabb feladata azonban otthon várja.
Az egyház lelki egységét megerősíteni, és ugyanakkor nagyobb figyelmet fordítani azokra a reformátusokra, akik szórványban élnek.
Az új református püspököt sokan köszöntötték, majd Hertelendi falva lakói is gratuláltak Halász Bélának, aki 25 éve pásztora a helyi református közösségnek.
Hála jó Istennek, hogy így van, ezt a kicsi népet valóban észre tartsa, nem csak minket, itt reformátusokat, hanem a közeli falvakban is.
A Hertelendi falviak ősei bukovinai székelyek voltak, akiket a 19. században telepítettek az Aldunához. A helyiek még mindig őrzik őseik hagyományait és viseleteit.
A Berettyó folyó napok óta apad, így másodfokúra csökkentették a készültséget Szeghalomnál, a felső szakaszon pedig már csak elsőfokú a készültség. A Hortobágy-Berettyón maradt a harmadfokú készültség. A vízállás 26 cm-rel marad el az eddig mért legnagyobbtól. Mezőtúron ma reggel kinyitották az árvízkaput. A Tisza vízszintje a hajnali órákban elérte a 800 cm-t Szolnok térségében, ezért harmadfokúra emelték az árvízvédelmi készültséget. A folyó vízgyűjtő az elmúlt nap alatt csaknem 15 cm csapadék hullott, ez a szakemberek szerint lassítja az árhullám levonulását. Szolnok belvárosában a lakóházak védelme érdekében már felkészültek a szivattyúzásra is.
A 645 kilométeres szakaszunkból közel majdnem 500 kilométer most már harmadfokú készültség szintjében van. Így elmondhatjuk, hogy teljesen Kiskörétől Csongrádig, a hármas körös, a Hortagy-Berettyó, illetve a Zagyvárnak Újszászig terjedő szakasza, az mind harmadfokú készültségben van.
A kedvező időjárásnak és a védekezési munkának köszönhetően tovább csökkent a belvízzel borított területek nagysága az Alsó-Tisza vidékén, közölte a regionális vízügyi igazgatóság. Ebben a térségben mintegy 35 ezer hektárt borít belvíz, néhány napja még a 40 ezer hektárt is meghaladta az elöntött terület nagysága. A tiszántúli vízügyi igazgatóság területén is javult a helyzet, ott már csak 33 ezer hektáron van belvíz. Már Pekingben is felbukkant a legújabb madárinfluenza vírus törzs. A H7N9-et egy kislány szervezetében mutatták ki. Az új kórokozó a korábbiaknál agresszívabban terjed. Március elején mutatták ki először. Mostanáig csak Kelet-Kínában szedett áldozatokat, és minden negyedik fertőzött belehalt. A H7N9 ellen egyelőre nem létezik vakcina. A kórokozó szárnyasokról terjed emberre, arra egyelőre nincs bizonyíték, hogy emberről emberre terjed volna. Kínai kutatók szerint azonban ez a vírus törzs akár 8-szor gyorsabban képes mutációra, mint egy átlagos influenza vírus. Elvétette a leszálló pályát és a tengerben landolt egy utasszállító repülőgép az Indonéziához tartozó Bali-szigeten. Az indonéz Lion Air légitársaság gépén 101 utas és 7 fős személyzet volt, közülük csak 4-en kerültek kórházba, könnyebb fej- és végtagsérülésekkel. A legtöbb sérültet a helyszínen ellátták. A Lion Air szóvivője nem tudta megmondani, mi okozhatta a vadonatúj Boeing 737-es balesetét. Úgy fogalmazott, valószínűleg a pilóta tévedett. Egyre rosszabb a közutak állapota Kárpátalján. Ukrajna legnyugatibb megyéjében szinte nincs olyan stráda, amely ne lenne tele kátyúval. A helyzet a Beregszászi, az Ungvári és a Nagyszőrősi járásokban a legrosszabb. A romániai Belényes környékén pedig autósok tüntettek az egyre inkább járhatatlan utak miatt.
Kárpátalján nagy felháborodást keltett ez az amatőr felvétel. Az látszik rajta, hogy a megyei közútkezelő munkatársai földdel és sárral tömik be a kátyúkat. Sem aszfaltot, sem betont nem használnak. Szakértők szerint Kárpátalján 1500 km út burkolatát kellene azonnal kicserélni, de mindössze 50-re van pénz. A kátyúkat így hosszabb, rövidebb ideig továbbra is sárral tömik. Hasonló a helyzet Bulgáriában is. A román határ közelében fekvő Dunahídon egy 1 méter széles lyuk tátong az úton. A forgalmas útszakaszon hatalmas a dugó. A 10 tonnánál nehezebb teherautókat fel sem engedik. A javítás és a torlódás legalább egy hónapig tart majd. A teherautókat ez idő alatt eltereljük. Azt ajánljuk a sofőröknek, keressenek másik útvonalat, illetve más határátkelőt, mondja az útkarban tartó vállalat igazgatója. A párciumi Belényes környékén több száz sofőr tartott autós tiltakozó akciót a lényegében járhatatlan utak miatt. Mindennaposak a defektek és a kisebb-nagyobb balesetek. A román miniszterelnök helyettes nemrég ígéretet tett arra, hogy heteken belül elkezdik a fekete-körös völgyi utak felújítását.
Folytatódik Romániában a roncsautó program. Az országban először 2005-ben hirdették meg az akciót. Azóta több százezer környezetszennyező autót sikerült kivonni a forgalomból. Az idei programban több szigorítást is bevezettek, sokak szerint viszont éppen a legkevesebbet érő, legöregebb autók tulajdonosai nem tudják majd igénybe venni.
A 2013-as roncsautó programra készülődnek az egyik gyertyószentmiklósi telephelyen. Az eddigi, az európai környezetvédelmi szabványnak nem megfelelő, illetve Euró 1-es és Euró 2-es környezetvédelmi besorolású járművek begyűjtése mellett új kategóriával bővült a program.
Euró 3-as lehet leadni, de annak is 10 évig is el kell legyen. És még egy az előző évekhez képest változás az, hogy ha én le akarom adni a roncsautómat, legalább egy éve a nevemen kell legyen. Tehát hivatalosan azt kell írva az én nevem.
Az autótulajdonosok leadott kocsinként 1500 eurós értékjegyet kapnak, ezt azonban mostantól csak új autó vásárlására lehet költeni. A korábbiakkal ellentétben eladni vagy elajándékozni nem. Bodó Béla éppen ezért öreg autóját nem a roncsautó programban adta le, hanem elvitte az Ócskavas telepre. Igaz, hogy csak 100 eurót kapott érte, azt viszont készpénzben. Mint mondja, az 1500 eurós értékjegy számára értéktelen, hiszen még legalább 4-5000 eurót kellene hozzátennie, hogy új autót vehessen. Inkább eladta Ócskavasnak.
Nekem nincs arra lehetőségem, most új autót vásárolni. Tehát ezért döntöttem így, hogy most már kész vége. Azért, hogy költenem rá meg mindent, tehát ez most már nem éri meg.
A romániai roncsautó programban eddig körülbelül 400 ezer személyautót selejteztek ki, ám még mindig több mint 1,5 millió 20 évnél idősebb jármű közlekedik az utakon.
Győztes csaták és koronázások címmel nyílt kiállítás az ausztriai Frakno várában. Az Eszterházi hagyaték részét képező fegyvertár az egyik leggazdagabb Európában. A kiállításon az elmúlt 300 év fegyvertechnikai fejlődését követhetik végig a látogatók.
Az üveggránátok egykor a hadicsúcs technikának számítottak, ma már csak érdekesség számba mennek. A tárlat legértékesebb darabjai pedig a 17. századból származó magyar, szerb és horvát koronázási zászlók.
Ami leginkább hozzánk közel áll, az az 1618-ban Eszterházy Miklós által vitt, amely a legkorábbi magyar koronázási zászló, a legkorábbi magyar országzászló, amelyen a magyar, mai magyar címer látható.
Az Eszterházy család 300 év alatt gyűjtötte össze a Fraknói vár fegyvertárában látható darabokat. Ez Európa egyik leggazdagabb magánkézben lévő fegyvergyűjteménye. A kiállítás a kanócos puskákig követi vissza a fegyvergyártás fejlődését. Nyeregtáskák, szabják, kardok, karthüvelyek, szíjak, sisakok, kulacsok, kisebb tárolótáskák. A katonák mindennapi életét szinte teljesen meg lehet ismerni a tárlat darabjain keresztül, mondja a gyűjtemény vezetője. A kincstárat Eszterházy Pál alapította. A herceg halálának 300. évfordulója alkalmából rendezett kiállítás október végéig várja az érdeklődőket Frakno várában.
Pénzhiány miatt két évig szünetelt a Szabadkai Népszínház építése. A napokban újraindultak a munkálatok, s az ígéretek szerint a tervezetnél ugyan kisebb színház épül, de várhatóan 2-3 éven belül elkészül, legalábbis így tervezik.
Ugyan sikerült újraindítani a Szabadkai Népszínház évek óta pénzhiány miatt szünetelő felújítását, az eredeti terveket már most át kell dolgozni. 23 millió eurót szántak a felújításra, de kiderült, ennyi pénz nem áll rendelkezésre. 10 milliónál nem lehet nagyobb a számla.
Addig, ameddig ezek a felújítási munkálatok tartanak, megfogalmazódik az az elképzelés, aminek alapján át kell majd dolgozni a főtervet.
A takarékosság miatt a 16 ezer négyzetméter hasznos területet 14 ezerre csökkentik, kisebb színházat építenek. Megszületett a politikai egyetértés éppen a színházépítés ügyében, mégpedig úgy, hogy figyelembe vettük az igényeket is, meg a pénzügyi lehetőségeket is, mondta a polgármester. A Szabadkai Népszínház építésének költségeit a szerbiai és a vajdasági kormány, valamint a szabadkai önkormányzat állja. A tartományi kormány a következő 3 évben 500 millió dinárt, azaz 5 millió eurót fog elkülöníteni a Szabadkai Népszínház építésére, mondta a vajdasági kormányfő. A munkálatok még 2007-ben kezdődtek, de a pénzhiány miatt gyakran leálltak az építkezéssel. Így egyelőre nehéz megjósolni, mikor lesznek ismét előadások a Szabadkai Színházban.
A híradó véget ért, most a sporthírek és az időjárás jelentés következik. Köszönöm megtisztelő figyelmüket, viszontlátásra!